Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Körösényi András vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgetőtársam Illés Gábor, aki a TK Politikatudományi Intézetének kutatója. Szervusz, Gábor!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Annyit szeretnék bevezetőként elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor a realizmus politika elméletével foglalkozik, politikai képviselet, vezetés kérdéseivel, és ezeknek a keresztmetszetében áll a Realista Politikus című doktori munkája alapján írt könyv, ami 2021 végén jelent meg a Gondolat kiadónál, és azt a talányos vagy elrettentő alcímet viselő, hogy a cselekvés perspektívái a realista politika elméletben. Ez a könyv lesz a beszélgetésünk témája, és az első kérdésem már is az, hogy mit jelent a realizmus fogalma? Kérlek, ezt magyarázd el a hallgatóknak.
A 2010-es években indult az angol száz politika elméletben egy, hát mondjuk így, hogy ellenmozgalom a politika elméleti mainstream-mel szemben. Ugye azt mondták ezek a realisták, hogy ami folyik, az egyfajta politikai moralizmus, így nevezik az ellenfelt, a mainstreamet, és ez voltak éppen hát a morálfilozófia szolgáló lányává teszi a politika elméletet, azt gondolja a politikai moralizmus, érvelnek a realisták, hogy hát gyakorlatilag ilyen alkalmazott etika lesz a politika elméletből, kidolgozzák a morálfilozófusok a megfelelő kategóriákat, a politika elmélet pedig hát alkalmazza ezeket a politikára. És végsősorban egy dolog maradt ki szerintük a politika elméletből, egy dologról nem tud számot adni, ez pedig a valódi politika, tehát hogy milyen sajátos értékszempontok merülnek fel mondjuk a politikában, politikai cselekvésnek milyen sajátos környezete van, és hasonlók. Tehát ez az alap kiinduló pont, és az ellenfél egyik oldalról ez a moralizmus, másik oldalról pedig nagyon ügyelnek a realisták arra, hogy elhatárolják magukat a hatalom a jog felfogásától, tehát nem mondják azt, hogy hát akkor a politika az arról szól, hogy az erősebb megkapja, amit akar, a gyenge pedig végrehajtja az erősebb akaratát, tehát ez egy központi eleme a realizmusnak, hogy nem gondolják azt, hogy ne lenne a politikában normativitás, ne lennének akár sajátosan politikai normák, viszont ugyanakkor ezt nem úgy kell megragadni, a moralizmus nem képes ezeknek a megragadására.
Akkor erről még beszéljél, de mielőtt ebbe az irányba mennék, akkor megkérdezném, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak van egy úgynevezett realista iskolája, amit úgy viszonylag talán ma különösen úgy sokan ismernek meg a politikai gondolkodásban, és nagyon régen is, már a görögöknél is, a Tukidides, meg mások is egyfajta realista szemlélettel néztek a politikára, és beszéltek róla tőlük, ezektől különbözik ez a mai realizmus, amiről beszélsz?
Sok tekintetben van átfedés a kettő között, tehát ugyanazok a klasszikusok megjelennek, akár Tukidides, akár Machiavelli. Ami talán különbségként említhető az az, hogy mivel hát ezt alapvetően filozófusok kezdeményezték ezt a mozgalmat, azt hiszem, hogy filozófikusabb módon olvassák ezeket a szerzőket, tehát hogy mondjak egy példát, ugye Tukididésznek ez a híres méloszi dialógusa, ahol a nagyhatalom oda megy a kisállamhoz, és közli vele, hogy most akkor vagy behódoltok nekünk, vagy elpusztítunk titeket. Hogy a nemzetközi kapcsolatokban ezt úgy szokás venni, sok nemzetközi kapcsolatok szerző így veszi, hogy hát itt akkor Tukididész egyetért az aténiakkal, és azt mondja, hogy hát így működik a nemzetközi politika. Ugyanakkor a kortárs politika elméleti realizmus szempontjából, amivel én foglalkozom, azért ez egy sokkal komplexebb kérdés, és hát utána közvetlenül egyébként ezt a jelenetet egy katasztrofális aténi kudarc követi a könyvben, tehát sokkal inkább nem az a cél, hogy Tukidides kinyilatkoztassa a nemzetközi politika szabályait, hanem az, hogy hát az olvasónak az ítélő képességét próbálja megfejleszteni azáltal, hogy végigköveti ezeket a különböző epizódokat. Ez csak egy példa volt, de azt hiszem talán érzékelteti, hogy mik lehetnek a különbségek. Ugyanakkor mondom még egyszer, a sok klasszikus szerző, vagy akár nemzetközi kapcsolatok szerző, például Hans Morgenthaut is szokás a realista politika elmélet is merít belőle.
Említetted, hogy ennek a mai politikai realizmusnak is van, ebben is van normativitás, tehát van szerepe a normáknak, értékeknek, erkölcsnek. Ez miben különbözik a moralistáknak a normativitásától? Mik a politikai realizmusnak az alapértékei?
Egyfelől ugye a realisták azt mondják, például ugye érdemes talán megemlíteni, hogy Bernard Williams és Raymond Goethe az, akik ilyen, hát ilyen alapító atyáinak szokás tekinteni ennek a kortárs angol száz politika elméleti realizmusnak, és Williams például azt mondja, hogy az első politikai kérdés az a rend, a biztonság, stabilitás, kooperáció feltételeinek megteremtése, tehát ilyen példákat mond. És ezek, azt mondja, hogy ezek sajátosan politikai, nem erkölcsi értékek, és azért elsődleges ez a politikai kérdés, mert ezeknek az érvényesülése nélkül egyszerűen nem érdemes a további kérdéseket feltenni, amíg ez a rend és a biztonság nem garantált, amíg nem tudom, emberek szaladgálnak az utcán baltával a kezükben, és egymást csapkodják fejbe, addig mondjuk elosztási kérdésekről eléggé felesleges.
Igazságosság.
Az igazságosság kérdéséről eléggé felesleges beszélnünk. Tehát ez mondjuk a realista kiinduló pont, hogy vannak ilyen sajátos politikai értékek, és ezeknek a politikai kvalitások azok, amikkel lehetséges ezeket az értékeket megvalósítani. És ezek sokszor különböznek mondjuk azoktól a kvalitásoktól, amit egy magánembertől elvárnánk a magánéletben. Tehát mondjuk egy politikus szempontjából, hogyha a politikai rend megteremtéséhez az kell, hogy erkölcsileg rugalmasan viselkedjen az illető, akkor ez igazolható és dicséretes is egy politikusban. Ez talán az egyik dolog, ami érdekes és fontos. A másik pedig az, hogy a normák érvényesülését is másként képzelik a realisták a politikában, mint a moralisták. Tehát egy központi állítása a realizmusnak, hogy gyakorlatilag a normák nem úgy érvényesülnek, mint hogy a leírt szabályokat alkalmazzuk. Megint mondok egy példát. Van egy politikai ítélőképesség című kötet, ami hát egy ilyen kicsit ilyen realista szöveggyűjteménynek is tekinthető, és annak a címlapján ugye Salamon ítélete látható, ahol ugye hát ismerik a történetet, egy egészen sajátos és egyedi esetet kell megoldani a Salamonnak, tehát amikor ugye két nő mondja azt egyidejűleg, hogy ő egy gyermeknek az anyja, és akkor erre jön az eredeti megoldás, hogy azt mondja, hogy jó, akkor vágjátok ketté a gyereket, és akkor így hát egy ilyen pszichológiai hatásmechanizmussal sikerül eldönteni, hogy ki is az igazi anya, mert ő azt mondja, hogy ne, akkor inkább a másik nő a gyereket. Mi a tanulság mindebből? Az, hogy nincsenek előzetesen adott szabályok a politikában. Nem pusztán alkalmazni kell mondjuk morális normákat, jogi szabályokat, hanem a politikusok szélsőségesen egyedi helyzetekkel szembesülnek, mondja például Raymond Goethe, ugye ez a másik kiemelkedő gondolkodója a kortárs realizmusnak. És ilyen értelemben hát lehet mondani, hogy ez is a rugalmasság fontosságát húzza alá, tehát tudjanak reagálni az adott helyzetnek a sajátosságaira, és ennek megfelelően cselekedni.
Akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a realizmus kicsit másképp tekint a politikára, tehát ugye, mint a mást látna politikának, és azt szeretném kérdezni, hogy mik az ezzel kapcsolatban az alapvető tézisek, realizmus alaptézisei, hogy amiket így toposzokként is emlegetnek a realista szerzők.
Nagyon sok toposz fel lehet sorolni, például ugye Szűd Zoltán Gábornak az írásaiban, aki ugye így a hazai politikai realizmus kutatásnak az alapítója, egy nagyon sok ilyet megkülönböztet, tehát például az, hogy a politika az egy autonóm tevékenységforma, aminek sajátos szabályai, sajátos mércéi vannak. Az, hogy a politikai ítélőképesség az egyedi helyzetek iránti figyelem, az rendkívül fontos a konkrét helyzet megértésének képességes, az azt szerint való cselekvés. Van egyfajta szkepticizmus, ugye az általánosító, mondjuk univerzalista mércéket megfogalmazó normatív elméletalkotással szemben, illetve ehhez szokták mondani, ugye ez a Bernard Williamsnek a híres könyvének a címe, hogy kezdetben volt a tett, tehát hogy végső soron az elméletalkotás nem tudja meghatározni azokat a feltételeket, amelyek között ennek érvényesülnie kell, vagy amelyek között az elmélet érvényesül, a cselekvés az a sok esetben formálja is a viszonyokat, és meg is előzi az elméletet. Tehát ezek mind-mind ilyen realista toposzok. Talán még egyet emelnék ki, amit én hát vizsgálok a könyvben, és kissé problematizálok is. Ez ugye kapcsolódik az előbb elmondottakhoz, ez az, hogy a politika a lehetséges művészete, ez egy ilyen közismert toposz lenne, és ugye ez megint csak azt jelenteni, hogy egy adott politikai helyzetben nem a számunkra legkedvezőbb, általunk preferált megoldás jön ki a helyzet végén, mivel hogy lehetséges, hogy ez nem reális az adott körülmények között, hogy ezért is kell rugalmasnak lenni a politikusnak. Ugyanakkor, és akkor itt kicsit meg lehet azt mutatni, mennyire sokszínű ez a kortárs realista mozgalom, vannak olyan realisták, például Goethe, aki hát egy ilyen kritikai baloldali pozícióból azt mondja, hogy hát a lehetséges határaira való hivatkozás sokszor elfed olyan cselekvési utakat, amik felforgatnák a fennálló rendet. Tehát itt van egy ilyen konformizmus veszély, de ugyanez egyébként megjelenik már Max Webernél is, aki ugye azt mondja, hogy hát hogyha nem nyújtóztak volna a lehetséges határain túlra, akkor még a lehetséges se érték volna el a történelem során. Tehát ez is egy ilyen visszatérő téma, hogy vannak keretei a politikai cselekvésnek, vannak korlátozó körülmények, de hogy ugyanakkor ezek formálhatók is, és ez egy olyan probléma, ahol mondjuk a vezetéskutatással összeér a realista problematika.
Ez lenne a következő kérdésem, hogy ugye tulajdonképpen a normák és cselekvés viszonyát a realisták másképp látják, mint a moralisták, és talán ahhoz képest is másképp, ahogy mondjuk a politikatudományi mainstreamben, ami talán egy ilyen mögöttes előfeltevés a politológusok körében. És van-e valamilyen általánosítható tézis erre vonatkozólag, vagy általánosítható kijelentés, hogy a normák és cselekvésnek milyen a kívánatos viszonya, és ez hogyan változtatja meg a politikai cselekvés, a politikai vezetőknek az értékelését egy realista szemüveg, hogyha realista szemüvegen keresztül tekintjük őket?
Hát itt a kiinduló pont azt hiszem az, amiről az előbb beszéltünk, ez, hogy alapvetően a normák nem áthághatatlan korlátok, hanem hát a helyzet fényében átértelmezendőek adott esetben. Még talán egy dolog, amit itt ki lehet hangsúlyozni az előzőekhez képest, az az, hogy a realisták különösen érzékenyek az értékpluralizmus problémáira. Tehát arra, hogy nagyon jó, hogy vannak normáink, de sokszor ezek a normák egymásnak ellent mondanak. Ez ugye az úgynevezett piszkos kezek problémának az egyik alapja, ami sok realistának ez egyfajta kiinduló pontként szolgál. Tehát, hogy vannak bizonyos erkölcsi szabályok, amiket áthágni problémásnak érzünk. Ugyanakkor, hogyha nem a szabályok, hanem a következmények felől értékeljük a cselekvésünket, akkor sok esetben ez bizony elvárható vagy igazolható lehet. Például ugye, hogyha arról van szó, hogy meg kell kínozni egy terroristát, aki tudja, hogy hol van elrejtve egy bomba, ami sokak halálát okozhatja, ez egy klasszikus példája ezeknek az elméleteknek, akkor például felülírhatják a kínzás tilalmának erkölcsi szabályát a következmények mérlegelése.
Most ez belefér a Weberi felelősség etikában?
Sok tekintetben igen, van rokonság a két kérdésfeltevés között. Ugye Weber szokás is a piszkos kezek egyik klasszikus teoretikusaként leírni, amiben az ő álláspontja különleges, és ez aztán Williamsnek a realista alapító atyának is szerintem egy központi fontosságú gondolat, az az, hogy hát legyen belső erkölcsi élete a politikusnak. Tehát Machiavelli arra egy szót sem szól, hogy rendben, bemocskolja egy politikus a kezét, de hogy hogyan kéne ezt megélnie. Weber azt mondja, hogy ha ilyen konfliktusos az értékek viszonya, akkor az egyénnek át kell élnie ezeket a konfliktusokat. Egy ilyen tragikus hősként képzeli el a politikust voltaképpen, aki állandóan egyfajta ilyen tépelődésben, önmarcangolásban létezik. És Williams ezt átveszi tőle, és hát még tovább is gondolja, ugye Williamsnek megvannak erre az eszközei, mert morálfilozófus. És hát azt mondja egyébként, és ebben mondjuk Machiavellivel, meg a kortárs követőivel élesen szemben állnak, hogy lehetséges, hogy a tépelődés önmarcangoláshoz rontja a politikai cselekvés hatékonyságát, másfelől viszont egyfajta garanciát is szolgáltat arra, hogy nem fogják a politikusok túl könnyen bepiszkolni a kezüket. Miért érdemes ezt megemlíteni? Azért, mert Williams ezt úgy nevezi, hogy a félelem liberalizmusa. Ő ez alatt azt érti, hogy általában, hogyha ilyen politikusi határátlépések történnek, annak a, hát mondjuk így a levét azok isszák meg, akik nem rendelkeznek hatalommal. Tehát ilyen értelemben érdemes és fontos, hogy olyan politikusok álljanak, hát mondjuk az országaink élén, akik átérzik ezeket az erkölcsi veszteségeket. Tehát ennyiben biztos, hogy ez egy plusz pont, vagy ez egy olyan pont, és egyébként azért volt nekem vonzó, mint a vezetés iránt érdeklődő kutatónak az egész realizmus probléma, realista diskurzus, mert úgy éreztem, hogy hát ezek az elméleti problémák, amik a vezetéskutatásban sokszor csak úgy hát nagyon érintőlegesen vannak tárgyalva itt ezek. A szerzők mélyebben belemennek ezekbe.
Igen, kicsit elméleti ez a téma, amiről beszélgetünk, és talán a hallgatók, akik még mindig hallgatják, nek ez megterület, vagy obszkurus kérdések, hogy ez hogyan, hogy egy kicsit közel, megpróbálnak közel hozni, közelebb, még közelebb a gyakorlathoz. Tehát itt a politikai cselekvésről, vezetésről beszéltél, és a realista politikus és a nem realista politikus különbségét, ez hogyan tudnád megvilágítani, és különösen azt is szeretném idehozni, hogy ugyan a könyvedben nem foglalkoztál magyar politikával, de az állandóság változása című 2022-es országgyűlési választásokról szóló PT-s kötetben írtál egy fejezetet a realista Orbán Viktor címmel. Ugye, tehát, hogy hogyan konkretizálnád, és akkor itt be lehet hozni a magyar politikát, Orbán Viktort is, a realista politikust és ennek az ideál típusát a gyakorlatban, és a nem realista politikust. Tehát hogyan húznád meg a különbséget, és akkor itt gyakorlati példákkal is szolgálhatsz.
Igen. Igazából a központi fogalom, amire, ahova eljut ez a könyv a végére, ez ugye a valóságérzék fogalma lenne, ez egy Isaiah Berlin nevű gondolkodótól veszem, és próbálom meg kicsit tovább gondolni. Mit jelentene ez? Azt jelenteni, hogy realista az a politikus, aki képes, hát eltérő perspektívákból szemlélni a helyzetet, különböző értékszempontokat mérlegelni, ki nyitott a helyzet sajátosságai iránt. És mondjak példákat, azt lehet mondani, hogy például mondjuk több történelmi esetet is tárgyalok a könyvben, ilyen analitikus narratívák keretében, és mondjuk, hogyha arra gondolunk, François Mitterrand például szerintem egy jó példája lehet a realista politikusnak. Hát, ha jól emlékszem, 83-ban egy ilyen gazdaságpolitikai fordulatot kellett végrehajtaniuk, akkor...
Egy liberális fordulat.
Igen, egy liberális fordulatot a baloldali gazdaságpolitikában, egy liberális irányba való fordulatot. És hát az volt a gondja Mitterrandnak, hogy hát ő maga nem értett a gazdasághoz, és hát aztán megkérdezte a szakértőket, a szakértők pedig egymásnak homlok egyenest ellentmondó tanácsokkal látták el, hogy mit is kéne csinálni. Úgyhogy rendkívül frusztráló volt a helyzet. Mit csinált Mitterrand? Ugye két tábor volt a kormányában, az egyik, aki azt mondta, hogy tartsunk ki az eddigiek mellett, eddigi gazdaságpolitika mellett, a másik meg az, hogy nem mindenképp váltani kell, különben nagyon súlyosak lesznek a következmények. És hát Mitterrand végsősorban az ember ismeretére hivatkozott, és eszerint tesztelte le a különböző perspektívákat. Ugye mindkét tábornak belengedte azt, hogy hát az ellentétes opciót választotta, megnézve, várva, hogy hogyan fognak reagálni. Az egyik tábor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem baj, így is szívesen részt vesz a kormányzásban, hogyha erre megkéri Mitterrand. A másik tábor meg azt mondta, hogy jó, hát akkor ő azonnal lemond a pozíciójáról, és ez katasztrófa, és akkor így Mitterrand is tudta, hogy kik azok, akik elkötelezettebbek a saját igazságuk iránt, és ezáltal a különböző perspektívák tesztelése révén hát alakította ki az álláspontját. Ez azt hiszem, hogy egy ilyen, hogy mondjam, lehet mondani, hogy mint egy kitapogatta Mitterrand a beosztottainak a elkötelezettségének az erősségét. De fel lehet hozni egyébként Churchill példáját is 1940-ből, ugye, amikor a náci Németország inváziója fenyegetett, és Churchill azért hát egy ilyen sajátos köztes helyet foglal el például. Vannak róla politikai pszichológiai vizsgálatok, amik hát azt mutatják ki, és egyébként ezt a történészek is részben megerősítik, hogy Churchill nagyon tájékozott volt mindig a helyzet apró részleteivel kapcsolatban, tehát rengeteg információt tudott arról, hogy nem tudom, hogy halad a repülőgépgyártás, lőszergyártás, hogy halad a német csapatok előrehaladás, tehát mindig minden információnak a birtokában volt. Másfelől viszont a más perspektívák iránt nem annyira volt nyitott. Tehát azt lehet mondani, hogy ő egy ilyen félrealista, mondjuk a könyv nézőpontjából, aki nagyon elkötelezett a saját igaza iránt, de legalábbis tájékozott a részleteket illetően. Aki abszolút nem realista, hogy mondjak két nagyon különböző példát. Az egyik, ugye, amit tárgyal a könyv, ez Tony Blair és az iraki háború. Tehát ugye itt azt lehet tudni, hogy hát Blairnek ez egyfajta, sok tekintetben ilyen erkölcsi elkötelezettség is volt, és főleg ugye az amerikai szövetségnek a biztosíthatóságát, a különleges kapcsolatnak a biztosíthatóságát azban látta Blair, hogy feltétel nélkül teljesíti az amerikai elnök minden kérését, és ez oda vezetett, hogy hát gyakorlatilag nem is igazán érdekelték a helyzetnek a részletei. Állítólag, és ez egy ilyen gyakran idézett példa a kortárs realisták által, amikor ilyen közel-kelet szakértők próbálták neki megvilágítani az iraki helyzetnek a komplexitását, akkor azzal torkolta le őket, hogy de hát Saddam gonosz, vagy maguk nem így gondolják. Úgyhogy, na ez például most független attól, hogy nyilván ez csak egy retorikai stratégia volt, de Blair sok tekintetben tekinthető a realista politikus ellenpontjának. És a másik példa, hogy tényleg egy nagyon különböző példát mondjak, az Lenin, aki tárgyal a könyv, és ugye hát Lenin két szempontból is behozható ide, mint aki nem fér bele a realista politikusnak a képébe, vagy nagyon távol esik ettől az ideál típustól. Az egyik megvan nála is ez a körülmények iránti viszonylagos érzéketlenség, ezt az életrajzírója, ugye Robert Service részletesen dokumentálja. Másfelől pedig ugye része lenne a valóságérzéknek, Williams nyomán az erkölcsi veszteségeknek az átérzése is, és hát ugye van egy történet Leninről, amely szerint felrakták Beethoventől az Appassionatát, és Lenin sírni kezdett, és azt mondta, hogy hát nem lehet így forradalmat csinálni, mert elvonja az ember figyelmét arról, hogy időnként fejbe kell vágni embereket. És hogy gyakorlatilag amellett érvelek a könyvben, hogy ez egy ilyen önfelszámoló érzékenység, tehát végül is annak a tagadása, hogy hát szükség lenne itt a hosszas tépelődésre. Ezek a lennének mondjuk az ellen példák, és még az Orbán Viktoros cikk volt a kérdés, ugye?
Igen, ne hagyjuk ki.
Hát az hosszabb tárgyalást igényelne, hogy most tágabban ebbe az egész keretbe, és a valóságérzék fogalma az alkalmazható-e minden aspektusában Orbán Viktorra. Van olyan gyanúm, hogy nem, de hát ezt végig kéne nézni. Igazából két dolgot emeltem ki ebben a tanulmányban, ami alapján a miniszterelnök mutat realista vonásokat, vagy amiben hasonlít a kortárs realistákra. Az első az, hogy realista igazolási stratégiát követ. Ez ugye leginkább a 2015-ös migrációs per menekült probléma óta egyértelmű. Tehát azok az értékek, amikre a realisták hivatkoznak, hogy a politikai közösség biztonsága, fennmaradása, stb. Ezek központi fontosságúak lettek az Orbáni retorikában, és hát a különböző, akár kemény intézkedések, ugye a keménység szintén egy ilyen állandó témája a realistáknak. Ezek a kemény lépések, ezeknek az értékeknek a politikai közösség fennmaradását szolgálják a miniszterelnök retorikája szerint. És ezt végig lehet követni, és nyilván ehhez az egész orosz-ukrán háború az új muníciót szolgáltatott, tehát itt is ugyanúgy el lehet ezeket a realista igazolási sémákat helyezni. A másik pedig, ugye említettem ezt a már Mitterrand kapcsán, hogy Mitterrand kitapogatta a beosztottak elkötelezettségének az erősségét.
Tehát ez a valóságérzékelés.
Igen.
Sík most.
Igen, ez a valóságérzékelési dimenzió. És hát azt lehet mondani, hogy az volt az egyik ilyen elméleti talán újdonsága annak, amit írok, hogy a kortárs realisták az ítélő, politikai ítélőképességet azt mindig ilyen előrelátásként, ezt az analógiát használták rá. És én a Churchill eset kapcsán írom le, hogy hát igazából mondjuk abban a helyzetben biztos, hogy nem lehetett előre látni legfeljebb néhány napra, de még annyira se feltétlenül. Tehát sokkal inkább így a ködben, a háború ködében való tapogatózás volt az ítélő képesség. Mindig meg kellett nézni, minden nap újra kellett értékelni a stratégiát és a terveket. Ilyen értelemben ezt a kicsit nyilván más a jelentősége, vagy más a konkrét jelentése valamennyinek a tapogatózásnak, de ezt próbáltam meg alkalmazni még a miniszterelnöknek a tevékenységére. Tehát, hogy voltak éppen, ami itt zajlana, és erre azt hiszem, hogy egy jó példa az, hogy hogyan sikerült ezt a keretezési versenyt a háború körül megnyernie a Fidesznek a választási kampányban, hogy sikerült kitapogatni a választópolgárok bizonyos érzékenységeit, és ezeket hát a kormányzat céljainak megfelelő irányba manipulálni. Tehát itt ugye arra gondolok, ez már köztudott, hogy hát a nyugat vagy Putyin vagy nyugat frém, amit ugye az ellenzék alkalmazott, ezzel szemben a háború vagy béke frém, az jobban rezonált a nem elkötelezett szavazók, főleg az alacsonyabb izgulázottságú szavazóknak az érzékenységeivel. Ilyen értelemben lehet mondani, hogy hát egyfajta ilyen realista ítélő képességgel rendelkezett a miniszterelnök, hogy aztán ez mennyiben az övé, mennyiben az apparátus érdeme, ezt nyilván így kívülről eléggé nehéz eldönteni.
Igen, ez a háború ködében kitapogatni, vagy a füstében kitapogatni, ez ugye ez a metafora visszavezet a könyvednek az egyik ilyen kulcsfogalmához, ami a kontingencia fogalma, és mit jelent ez, és miért vált ilyen kulcsfogalommá? E körül forog egy sor elemzés.
Igen, hát elég sok mindent jelenthet. Ugye a realisták, a kortárs realisták leginkább úgy használják a kontingencia fogalmát, mint történeti esetlegességet. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hát nem tudom, lehet mondjuk emberjogi érveket számon kérni, nem tudom, a középkori vagy ókori gondolkodókon, csak hát ennek nincs nagyon sok értelme. Ugye Bernard Williamsnek van egy ilyen gúnyos mondása, hogy hát a moralisták azok Kantot játsszák Arthur király udvarában. Voltak a 90-es években ezek a filmek, hogyha nem tudom, nekem ez jut erről eszembe, amikor valaki a nem tudom, 20. századi Amerikából visszacsöppen Arthur király udvarába, azt hiszem, hogy ez egy, talán egy erre való ilyen gúnyos utalás. Szóval lehet ez a történeti esetlegesség, ez egy jelentés a kontingenciának, de én amellett próbáltam érvelni, hogy ez sokkal több szempontból is fontos lehet, hát a politikai cselekvés szempontjából is egy kulcsfontosságú dolog. Most ha nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, talán azt mondhatjuk, hogy egyfajta bizonytalanság a kontingencia, tehát nem lehet konkrét szabályok alkalmazásával átlátni, megítélni egy kontingens helyzetet. És ugye a cselekvés szempontjából két formája lehet ennek. Az egyik az, hogyha hát ez kívülről jön ez a bizonytalanság, ezt nevezem a könyv háttérkontingenciának, tehát nem tudom, jön egy külső kihívás, háborús sok, válsághelyzet, amit nem a cselekvő idéz elő, de neki reagálnia kell erre. És ugye erre mondom azt a könyvben, hogy ez lenne a védelmezésnek a cselekvési problémája, amivel mondjuk Churchill szembesül 1940-ben, ez egy klasszikus ilyen háttérkontingencia probléma. A lényeg az, hogy itt valahogy vissza kéne térni a normalitáshoz, meg kell próbálni minél előbb leküzdeni a válsághelyzetet, csökkenteni kell a kontingencia bizonytalanság mértékét. És ugye ezzel szemben a másik amit ugye Karipalonen nyomán elkülönítek, az úgynevezett operatív kontingencia. Tehát ez a, nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a könyv értelmezésében, hogy maga a cselekvő generálja ezt a bizonytalanságot annak érdekében, hogy bizonyos céljait elérhesse. Ezt nevezem a felforgatás cselekvési problémájának. És aztán ennek is ugye lehetnek változatai, tehát lehetséges, hogy ez a generált kontingencia, ez a generált bizonytalanság, ez csak arra kell a cselekvőnek, hogy egy, nem tudom, mondjuk egy politikai víziót, egy új intézményrendszert megalapítson. Ez például van egy De Gaulle elemzés is a könyvben. Ez például De Gaulle-nak az 58 és 62 közötti tevékenységét azt hiszem jól leírja. Tehát pontszerűen kell bizonytalanságot annak érdekében, hogy ugye a vízióját az 5. köztársaságra, ugye van egy erős köztársasági elnök, és nem a pártok harcolnak a koncokért, hogy ezt megvalósítsa. És hát lehet egy radikálisabb formája is ennek az operatív kontingenciának, ez pedig a valóságtól elszakadó, kicsit ilyen anarchikus játék, ezt Illingsnek hívják, de ez még teljesen mindegy, ezt Lenin példáján próbálja meg egy esettanulmányban megmutatni a könyv, hogy ez mennyivel radikálisabb, mint mondjuk egy De Gaulle-féle rezsimváltás, és hát azt lehet mondani, hogy sok tekintetben itt megvalósul a Williams-i kezdetben volt a tett toposz, az itt a legradikálisabb értelmét nyeri el, itt voltak éppen a cselekvés, vagy én ezt mellett próbálok megérvelni, hát már a politikai ítéletalkotást, ítélőképességet is megelőzi. Tehát voltak éppen egyfajta cselekvés mindenek felett állóságát, és szemlélteti jól ez az eset.
És ez jól visszaadja a realistáknak a képét a politikai cselekvésről és a politikai vezetők perspektíváiról, a cselekvési perspektíváiról?
Szerintem tehát az egész Lenin eset nekem arra is szolgál, hogy kicsit ezt az egész realizmus problémát a határaig vigyem. Tehát nyilván az, hogyha már annyira a cselekvés kerül középpontba, hogy már érdemi mérlegelésre sincs tér, akkor ez már nem realizmus. Ugye a realizmus csak a lényeg, ez a valóságérzék lenne. Tehát, hogy valahogy kerüljünk kapcsolatba a valósággal, legyen az egy politikai cselekvési helyzet, vagy tudom, különböző felmerül erkölcsi szempontok, vagy meg politikai értékszempontok egy helyzetben, és válasszunk ezek közül. De hogyha már odáig eljutunk, hogy igazából nincs idő erre a mérlegelésre, vagy nincs igény erre a mérlegelésre, az az a pont szerintem, ahol kilépünk a realizmusból. És a Lenin eset, ha valamire jó, szerintem erre jó megmutatni, hogy hol húzódnak a realizmusnak a határa, és hogy mik azok az értelmezései ennek a kezdetben volt a tett toposznak, amik már kimutatnak a realizmusban, mert már nem férnek ebbe bele.
Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.